Ez itt a Mezzoforte, az új Hollámnet és a Mária Rádió egyik kulturális műsora. Mai adásunkban a korábbi műsorainkból válogattunk össze izgalmas, érdekes részleteket, mondatokat, ugyanis jövő hónaptól új névvel, új arculattal és kicsit más tartalommal jelentkezünk.
Mezzoforte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora.
Talán benne van nevébe is az, hogy próbáljuk arra bátorítani az eseményünkre érkező embereket, hogy kérdezzenek kötetlenül a papoktól, hogy hol lehet kérdezni, az kettős. Egyrészt kocsma missziókat szervezünk, azaz kocsmákba szervezünk olyan vitaesteket, ahol egy tudományos témát feldobunk, és papokkal, illetve nem klerikális személyekkel is közösen beszélgetünk arról a témáról. Az az érdekessége az egésznek, hogy bárki kérdezhet, aki eljön erre az eseményre. Semmi kötöttség nincs abban, hogy ki az, aki föltet egy kérdést, ezért is szólj be a papnak, hogy akár ha valakiben indulat van, akár azt is ki lehet fejezni, ha kérdés van, azt is ki lehet fejezni, vagy érdeklődés, vagy gondolat. Szóval a kocsma az egyik terület, a másik pedig a fesztivál misszió. Például Debrecenben a Campus Fesztiválon voltunk már többször, ott egy sátrat üzemeltettünk, ahova bárki, aki érdeklődött, bejöhetett, ott is szintén lehetett kötetlenül beszélgetni a papokkal, illetve ugyanígy a fesztiválokon is próbálunk egy kisebb színpadra időpontot foglalni, és ott is egy vitaestet tartunk, hasonlóan a kocsma misszióhoz, ahol szintén ugyancsak a közönség soraiból bárki kérdezhet.
Én pedig azt szoktam elmondani, három dolgot szoktam kiemelni, hogy ez a szerveződés, ez alulról szerveződött, tehát nem papok találták ki, nem egyházi személyek, hanem egyszerűen olyan fiatalok, akik arra gondoltak, hogy erre igény van. És Debrecenben három fiatal összeállt, és úgy gondolta, hogy tök jó lenne, hogyha a papokat, lelkészeket kötetlenül lehetne kérdezni, és nem a templom falain belül, tehát nem egy hittanórán, hanem megszólítva olyanokat is, akik mondjuk nem jönnének el a templomba, hogy jöjjenek el, akár egy kocsmába, akár egy fesztiválon, botoljanak bele egy papba, és kérdezzenek tőle bármit. Ami még nagyon fontos, hogy nagyon törekszünk arra, hogy minden eseményünk ökumenikus legyen, tehát sosem csak egy felekezettől lehet kérdezni, nyilván egy személyes beszélgetés során igen, de törekszünk arra, hogy megmutassuk a keresztény felekezeteket is. És ami még egy nagyon fontos dolog, az az, hogy szerintem nem sok ilyen dolog van Magyarországon, hogy Debrecenből indult ez a kezdeményezés, és most már nagyon sok területen megjelent, akár jelenlegi országhatárainkon túl is. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogy provokálva lehet megszólítani fiatalokat. Meg szerintem az nagyon fontos, hogy törekszünk arra, hogy a papok, a lelkészek a kérdésre válaszoljanak. Tehát nyilván mindig van egy adott téma. Ez lehet, nem tudom, szexualitás, ami nyilván most nagyon menő erről beszélni az egyházban. Akkor a homoszexualitás, a lombik program, a kereszténység és más vallások. Tehát különböző témák köré szerveződik egy-egy esemény. És szerintem nagyon nehéz az, hogy eljön az atya, nyilván felkészül valamilyen szinten a témából, és ő el szeretné mondani azt, amit ő gondol, hogy fontos, de nem biztos, hogy a kérdezők ezt várják.
A közönségben milyen arányban vannak a különböző felekezetekből, illetve körülbelül hanyad része az, akiknek egyáltalán nincs is kapcsolatuk, és soha nem is volt még az egyházzal, illetve magával a hittel?
Ez egy nagyon nehezen mérhető szám. Volt próbálkozás kérdőívre, de ott is valaki vagy kitölti, vagy nem tölti ki. Nem tudok pontos választ adni. Én azt mondanám, hogy körülbelül egyharmad azok, akik már aktív hitet gyakorlók, egyharmad az, aki alkalmanként jár gyülekezetbe, vagy valamikor jár, de már nem, és talán egyharmad az, akinek minimális köze van ő csak az egyházhoz.
Ezért is nagyon nehéz az, hogy a pap hogy beszéljen, milyen szavakat használhat. Tehát nyilván, aki már egy-két hittanórára elment, vagy iskolában járt hittanra, az ismeri a bibliai szakszavakat, úgymond. Aki meg nem, az meg néz, és nem érti, hogy mire gondol, vagy egy bibliai utalásnál, hogy mire gondol az atya. Most szeptembertől egy 4 részes vitasorozatot indítottunk, és nagyon nagy meglepetésünkre hatalmas sikerekkel indultunk, és reméljük, hogy ez így lesz a jövőben is. Ez a Hit és Tudomány vitasorozat, amit Debrecenben a Nagyerdei víztoronyban rendezünk meg. Ez nagyon érdekes, hogy a hit és a tudomány az mennyire kapcsolódik össze, mennyire nem. A pszichológiáról, a mesterséges intelligenciáról, decemberben pedig a Biblia valóság alapjáról fognak beszélgetni az érdeklődők. Ezt nem gondoltam volna én sem, és szerintem talán a többiek sem, hogy ennyire sok érdeklődőt megmozgatunk. És ezért én szerintem lesz ennek folytatása, ha más nem, akár az egyházközségekben a papoknak a figyelmét felhívtuk erre, hogy van erre igény, erre lehetőség. Az eseményeinkkel kapcsolatban pedig nagyon intenzíven, folyamatosan ötletelünk, tehát ahogy idefele jöttem, már 3 gondolat eszembe jutott. Felléptem a Facebookra, és láttam, hogy lesz éjszakai libegőzés, és egyből az ugrott be, hogy hát mennyire jó lenne oda papokat vinni, és papokkal együtt libegőzni, és beszélgetni velük.
Mezzaforte. A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora. Vendégünket, Simonfi Pétert főként a közösségi médiából, azon belül is a YouTube-ról ismerheti a hallgatóság. Itt foglalkozott már zenei videókkal, vloggal, illetve profi kisfilmekkel. Az elmúlt időszakban pedig a reklámfilmek világába is belekóstolt. YouTube csatornáján a bemutatkozása végén szerepel egy mondat, amely nagyon jól összefoglalja az egész lényét. Szóval csak annyit mondanék magamról, hogy szeretek kamerázni, és szeretem a jó történeteket. Szia Péter, köszöntünk a stúdióban!
Sziasztok!
Korábban hangtechnikusként végeztél, hogyha minden igaz, azóta pedig különböző filmes tevékenységeket folytasz, többek között dolgoztál vágóként a Pannonia Picturesnél. Ezek mellett elindítottad a YouTube csatornádat is. Hogyan viszonyulsz ez a kettősséghez, ami talán a bemutatkozásodban is érezhető, hogy egyszerre érdekel a művészet és a filmezés műszaki oldala is. Milyen szerepet tölt be az életedben a technika iránti vágyakozás, vonzalom és a művészet?
Nálam ezek a dolgok tehát nagyon-nagyon összefolynak, mert folyamatosan váltakozott az, hogy én mit is szeretnék csinálni. Tehát az, hogy én hangtechnikus legyek, azt az ötletet megelőzte az, hogy már láttam akkoriban is, amikor gimnazista voltam, hogy mekkora lehetőség van a YouTube-ban. Tehát a gimiben mindenkit azzal traktáltam, hogy ez a jövő, meg hogy én ebben látom a karriert. Aztán valahogy így talán a zene miatt így a hangtechnika elkezdett vonzani, hogy megtanuljam azokat a dolgokat, amik kellenek ahhoz, hogy fel tudjam venni így a zenéimet, és ezzel is indult ugye a YouTube csatornám a suli végén. Szóval a zenei csatornával indított ez a dolog aztán, vagy indult ez a dolog, és valahogy, tehát nyilván én az a fajta ember vagyok, aki nem szereti kiadni a munkát. Tehát, hogy amit lehet, azt én csinálok. Meg ez egy baromi nagy hátrány is a film szakmában, mert egyre inkább látom azt, hogy egyedül kevés vagyok. És emiatt volt az, hogy amikor a zenei videókat csináltam, akkor a videókat is én vettem fel hozzá, és ezáltal megtanultam kezelni így a kamerát, és kiderült, hogy ez az én utam. Tehát, hogy sokkal több tehetségem van így a kamerázáshoz, mint a zenéhez. Rájöttem arra, hogy annyira nincs nagy tehetségem a zenéhez, tehát szerették az emberek, meg sokan hallgatták, de hát azt mondjuk, hogy annyira nem volt azért kiemelkedő. Valahogy a filmezés az meg így olyan, hogy így ott nem kell görcsölnöm, tehát hogyha elkezdek egy videón dolgozni, vagy elkezdek saját tartalmakat csinálni, vagy akár egy reklámfilmet, akkor valahogy így be tudok merülni, és emiatt így, hát szerintem jelenleg ez egyetlen dolog, ami úgy igazán ki tud kapcsolni. És amikor elindult a számozott sorozat, akkor volt az, hogy megkérdeztem így magamtól, hogy én miért szeretnék vlogger lenni. Filmes körökben mozogtam, egy csomó tudást megszereztem a Pannoniánál, és hogy ezeket tudnám használni, és így indult be ez a számozott sorozat, és emlékszem, tehát így a kérdéssel választom, amikor feltöltöttem a 3-at, akkor nagyon féltem, hogy nem fog tetszeni az embereknek. Aztán a visszajelzések alapján egyre bátrabb lettem, tehát nyilván azért a 6-osban is voltak jelenetek. Volt az a cigarettázós, amit nagyon sokan félreértettek, hogy akkor én most dohányzom-e vagy nem, egyébként nem. Illetve maga az volt egy ilyen kis véres jelenet is, illetve a 7-es is az is már kicsit az a kategória, amikor úgy féltem attól, hogy na most ez, erre azt fogják mondani, hogy ez mások, és hogy ez nem kéne, vagy pedig szívesen fogadják, úgyhogy emiatt egyre bátrabb és bátrabb vagyok. De én azt tudom, hogy annak ellenére, hogy páran azt jósolják, hogy én majd biztos a moziban kötök ki, úgymond, tehát, hogy oda tudok tartalmakat csinálni. Én azt tudom magamról, hogy 2-3 évre nem tudom magam úgy lekötni, hogy csak egy projektre fókuszáljak, mert pedig egy mozifilmhez ez kell. Úgyhogy én nagyon nagy potenciált látok a sorozatokban. És így képzelem a jövőt, hogy majd sorozatokat fogok csinálni, és És erre is vannak konkrétumok, tehát amilyen műfaj nekem jól állna, az például ilyen Black Mirror szintű, és nem úgy, hogy ezt a témát percegessük, hogy a technológia fejlődés az hogyan fogja megváltoztatni az embereket, illetve így a hozzáállásunkat egymáshoz, de maga a szerkezet, hogy az epizódok felépülnek, az izgalmas, és én is így tudom elképzelni, tehát egy epizód az egy történet, következő epizód egy másik történet, lehet, hogy valamikor össze tudnak kapcsolódni, lehet, hogy van egy-két easter egg, de hogy külön-külön meg tud őket nézni, és ez nekem nagyon tetszik, és ilyesmiben gondolkodom. Én is úgy tudtam belépni így a filmiparba, hogy nekem is segítettek, tehát amikor, hát nem is tudom hány éve, leültem Gergővel a Pannonia Pictures-től kávézni, és akkor felvázolta a terveit, hogy látta egy-két videómat, és hogy ő tényleg foglalkozna velem, mert lát bennem potenciált, akkor tulajdonképpen megváltozott minden. Tehát, hogy bekerültem egy olyan közegbe, egy olyan stúdióba, amiről így álmodni sem mertem, hogy ez valaha közöm lesz tényleg, és így. Emiatt jött ez a gondolat, hogy én is szeretném ezt megadni másoknak. Hogyha valaki tehetséges és kap egy ilyen löketet, akkor az hatalmas nagy segítség neki.
Most tartunk egy rövid szünetet, de azonnal folytatjuk. Ebben a lezáró adásban olyan előadóktól szerettünk volna zenéket hozni, akikkel korábban már találkozhattak nálunk a hallgatóink. Elsőként a Platon Karatev száma fog szólni. A zenekar tagja Balla Gergely még a Mezzoforte egyik első, az indulásunk évében 2019-ben született adásban ült le velünk beszélgetni. Tehát szóljon a lassú madár a Platon Karatev-től.
Yeah.
Ez itt a Mezzoforte, az Új Hullámnet és a Mária Rádió egyik kulturális műsora. Mai adásunkba a korábbi műsorainkból válogattunk össze izgalmas, érdekes részleteket, mondatokat, ugyanis jövő hónaptól új névvel, új arculattal és kicsit más tartalommal jelentkezünk.
Mezzoforte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora.
A Magyar Társasjátékos Egyesület 2005-ben alakult, és azóta az egyik fő célunk az, hogy a társasjátékozás népszerűsítésében vegyünk részt, a társasjátékozást könnyebben elérhetővé tegyük itthon Magyarországon, illetve hogy a magyar társasjátékipar, mert hogy most már igenis lehet erről is beszélni, ennek a fejlődését is egy kicsit segítsük. Talán azért is van az, hogy kevesen hallanak a Magyar Társasjátékos Egyesületről, mert mi általában a közösségen belül mozogva, a meglévő közösséget élénkítve próbálunk a céljainkért tenni, és így azoknak, akik nincsenek annyira aktívan benne az átlagos társasjátékos hétköznapokban, hanem csak néha otthon elővesznek egy-egy játékot, ők kevésbé találkozhatnak velünk, de azért vannak olyan rendezvények, ahol a publikum számára is látszik a Magyar Társasjátékos Egyesület. Különböző klubalkalmakat tartunk, egy hónapban többször is biztosítunk helyszínt társasjátékozásra, vagy például a Művészetek Völgyében is minden évben ott vagyunk, és várunk mindenkit szeretettel játékra. Maga az egyesület gondolata az nem abból született meg, hogy valaki szeretett volna egy egyesületet, hanem az akkori alapítók elkezdtek összejárni, és azt vették észre, hogy rendszeresen ugyanaz a közösség együtt társasozik, és utána gondolták azt, hogy hát ők ezt ennyire rendszeresen és ennyire komolyan csinálják, és ilyen elhivatottságot éreznek a téma iránt, akkor ők ezt szeretnék valami hivatalosabb formában is megörökíteni, és kicsit komolyabb szerepet vállalni. Maga a Magyar Társasjátékos Egyesület is úgy alakult, hogy a baráti közösségével buvárodott össze néhány játszani kívánunk, és ők vették fel aztán a kesztyűt, így igenis a klubok is szerencsére így alakulnak, hogy egy-egy betévedő ember utána állandó szereplője lesz ezeknek a társasjáték kluboknak, és egyébként nagyon sokan utána be is lépnek az egyesületbe is, és aztán akár később ebben már segítenek szervezni ezeket a klubokat. De egyébként, ha egy szervezet, vagy valaki rendszeres klubot tart, és ő vállalja, hogy ezt a klubot valóban rendszeresen megtartja, akkor egyébként a Magyar Társasjátékos Egyesület honlapján, ahol az általunk ismert klubokat és a saját klubjainkat listázzuk, oda az ő klubja is felkerülhet. Egy-két szekció van a Magyar Társasjátékos Egyesület saját klubjai, amelyeket mi tartunk, mi vállaljuk érte a felelősséget, hogy ez mindig meg lesz tartva, és azok a klubok, akiket egyébként mi ismerünk, akik azért számunkra, vagy a mi irányunkban legalább szóban vállalták, hogy ők ezt komolyan gondolják, és rendszeres tevékenységként tekintenek rá. Tehát ahhoz, hogy valakinek a klubja az egyesület honlapjánra felkerüljön, mint üzleti tevékenységet végző szervezet, neki nem kell alapvetően egyesületi tagnak lenni magának a szervezetnek, de magánszemélyeket viszont szívesen látunk. Mi azt gondoljuk, hogy a társasjátékos kultúra felemelkedése az két dolognak, elsősorban két ténynek köszönhető ma. Az egyik, amit már említettem, hogy egész egyszerűen a társasjátékok minősége javult olyan mértékben, hogy szélesebb körben váltak egyszerűen ezek a játékok élvezhetővé, értékelhetővé, mélyebb, tartalmasabb élményt nyújtanak, és mi magunk is szeretjük a másik oldalon emlegetni azt a klisét, hogy igenis a világ digitalizálódása, ami automatikusan az emberek egymástól való távolodását is eredményezte, viszont megteremti az igényt arra, hogy akik összeverődnek, és úgy döntenek, hogy találkoznak, ők ezt az alkalmat, ezt a lehető legértékesebben használhassák fel, és hát játszva ismerszik meg az ember. Mi azt látjuk, hogy nyilvánvalóan a társasjátékozásra óriási igény van a fiatal felnőttek körében, ők igenis a klubokban is rendszeresen vesznek részt, nagyon, nagyon aktívak minden téren, és a másik, ami nagyon érdekes, amit mi látunk, hogy igenis a felnőttek, akiknek már megvannak a maguk gyerekei, tehát a családos felnőttek alkotják a másik derékhalát a társasjátékosoknak, akik már nem a saját szórakoztatásukra, vagy nem feltétlenül csak a saját szórakoztatásukra nyúlnak a társasjátékokhoz, hanem igenis a gyermekeik nevelésének és minőségi szórakoztatásának az eszközét is látják ebben. Aztán persze ezekből a gyerekekből is újra játszó fiatal felnőttek lesznek, és így a kör bezárul. Hogy hát nem tudok mondani, amire azt mondom, hogy társasjátékozás nélkül ez elsajátíthatatlan, de azt látjuk, hogy azért a logikus gondolkodás, a stratégikus gondolkodás, komplex gondolkodást nagyon sok esetben nagyon jól fejlesztik a társasjátékok, illetve azokat a közösségi, szociális értékeket, amelyek az emberek együttélési szabályait rögzítik, azokat is sokkal kellemesebb mederbe terelik. Az emberek megtanulnak játszani, megtanulnak veszíteni, megtanulnak úgy versengeni, hogy az nem feltétlenül csak a győzelemről szól. Nyilván mindenki szeret győzni, mindenki azért ül az asztalhoz, hogy nyerjen, de a fiatalabb korosztályokban nagyon könnyű észrevenni azt, hogy ők úgy ülnek le egy játékhoz, hogy nyerni akarnak, és ha nem nyernek, akkor ezt egy óriási csalódásként élik meg. És ez a jövőben is igaz, ezt meg kell tanulni veszíteni, és talán a társasjátékokon keresztül tanulható meg ez a legkevésbé fájdalmasan. Egy társasjáték élete az ötlet megszületésétől egészen a polcokra kerülésig nagyon-nagyon hosszú. A kreatív munka általában áll magából a társasjáték fejlesztőből, vagy ahogy ma már a komolyabb stúdiók csinálják, társasjáték fejlesztőkből. Ők azok, akik megálmodják az ötletet, az ötlet alapján megálmodják a mechanikákat, megálmodják, hogy mi az az élmény, amit át akarnak adni a játékosnak. Ez alapján prototípusokat készítenek, és itt kerülnek elő a tesztelők, akik pedig a megálmodott prototípus játékkal, a megálmodott prototípus játékszabályok alapján rengeteget játszanak, és csatolnak vissza a fejlesztőknek, akik ez alapján finom hangolják ezt az egészet. Nem szabad megfeledkezni természetesen a társasjátékipar egy másik nagyon fontos elmére, a grafikusokról. Szerencsére ma a társasjátékok olyan mértékben fejlődnek, hogy szinte minden, ami a polcokra kerül, kifejezetten szemedgyönyörködtető tud lenni. Így áll össze maga a kreatív termék, hogy van maga a játék, ami áll a szabályokból, a komponensekből, kerül rá egy gyönyörű grafika, van mögöttem mérhetetlen mennyiségű tesztelői munka, és hát utána kezdődik a gyártás technológiai része, amikor beszállítókat, nyomdai előkészítést végeznek, hogy mindaz, amit megálmodtak, és amit prototípus szinten ott van előttük az asztalon, akár kockás füzetből kivágva, meg egyszerű irodai nyomtatókkal kinyomtatva, hogy abból olyan prototípus készüljön, ami már mutatja, hogy fog ez a valóságban kinézni, és utána pedig elkészülhessenek az első mintapéldányok, aztán akár a nagy sorozat, ami egyből az üzletekbe kerül kiszállításra.
Mezzaforte. A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora.
Hát honnan kezdjük? 2011-ben indítottuk el a Margót, akkor még az egy nyári fesztivál volt, és 2015 óta vannak őszi rendezvények is, így már évente kettő, és most már azt hiszem harmadik éve vagyunk a Várkert Bazárban, ahol, ahogy említetted, nem csak fesztivál van, hanem könyvvásár is, és hát 13 ezer ember fordul meg, és óriási népszerűségnek örvend szerencsére, és valahol pont az volt a lényege a Margónak, hogy minél fiatalabbak, minél korábban találkozzanak az olvasással, és ne úgy találkozzanak vele, hogy csak kötelező olvasmányok vannak, hanem úgy is, hogy ez egy nagyon élő dolog, amiben bármikor be lehet csatlakozni, és tényleg minden korosztály megtalálhatja a saját olvasnivalóját. Illetve még annyit tennék hozzá, hogy ősszel elindítottuk a Margó díjat, amit ősszel szoktunk átadni, a legjobb első prózakötet szerzőjének, úgyhogy mi azt szoktuk mondani, hogy az őszi az ilyen értemben egy ilyen megemelt, magas minőségű irodalmi fesztivál, nyáron meg, ahogy lenni szokott, mi magunk is fröccsel a kezünkben és rövid nadrágban élvezzük a fesztivált.
Be kell, hogy valljam, hogy és ezzel...
Hogy nem olvasol.
Nem, hogy képzeljétek el, hogy az elmúlt két napban nem olvastam, és hogy ilyenek vannak azért ilyen napok. Sőt, a Lacitól engedményt is kértem, hogy lett volna a vasárnapra egy közös olvasásunk, vagy hogy addigra kellett volna kiolvasnunk egy regényt, és én ezt megkértem, hogy ezt jövő héten rehalasszuk, mert nem lesz időm. De hogy alapvetően azért egy órát biztosan olvasok egy nap, de hétvégente is, amikor valami nagyon beszippant, akkor azért ez van 2-3 is. Természetesen a hétvégék azok aktívabbak ilyen szempontból.
Laci, te?
Én erre nem tudok nagyon jól válaszolni, mert nálam nagyon rapszódikus, hogy hogyan olvasok. Nyilván hát én szét szoktam választani azt, hogy mi a munkaolvasás, mert például most a Margó díjat zsűrizzük, és most az elmúlt két hétben iszonyú mennyiségben darálom a könyveket, de az, amikor meg nagyon szeretek olvasni, az meg nyáron van 2-3 hét, Úgyhogy én ezt így, inkább így választom szét. Tehát folyamatosan olvasok én is, csak van az, ami az igazi me time, és van a munka.
Vissza tudtok emlékezni arra, hogy mennyi idős korotokba szippantott ez a világ ennyire be, és hogy mikor kezdtetek el olvasni?
Én általános iskola felső tagozatában szerintem, és nagyon emlékszem, hogy van egy 18 évvel idősebb féltestvérem, egy nővérem, aki engem nagyon megbántott egy mondatával, azt mondta, amikor én bevallottam, hogy én nem nagyon olvasok, hogy ő ennyi idős korában már falta a könyveket és a pöttyös sorozatot végig és oda-vissza elolvasta, és ez engem annyira szíven ütött, hogy hát azonnal elkezdtem, és így erőből belevetettem magam én is ezekbe a pöttyös könyvekbe, és onnan pedig már nem volt megállás, szóval én felső tagozatban kezdtem szerintem.
Én most találtam meg egy lomtalanítás során a nagypapámnak volt egy ilyen naplója, amiben be kellett vezetni, hogy milyen könyveket kölcsönzünk ki a családi könyvtárból, és abban a 90-es évek elejéről vannak már bejegyzések, úgyhogy az azt jelenti, hogy én ilyen 9-10 éves koromban már iszonyú sok könyvet vittem el itthonról, a feljegyzések szerint alapvetően indián regényeket, úgyhogy én arra emlékszem, hogy ilyen, amikor megtanultam olvasni, én viszonylag gyorsan belekerültem ebbe, de nagyon érdekes volt végignézni, hogy milyen könyveket nem adtam vissza a nagypapámnak az életem során.
A következő kérdésre nyilván sok mindent lehetne mondani, de ha röviden néhány szóban kellene megfogalmaznatok, akkor szerintetek mi a jó, illetve mi a legjobb dolog az olvasásban?
Szerintem az a jó dolog az olvasásban, hogy miközben egy magányos műfaj, közben nagyon-nagyon sok sors és ember és gondolat és érzés és helyszín vesz minket körül, úgyhogy itthon ülünk és egy lapot nézegetünk gyakorlatilag, amin fekete betűk vannak. Én nagyon szeretem azt az olvasásban, hogy megmutatja, hogy nem vagyunk egyedül. Nekem ez kamaszkoromban nagy kapaszkodó volt, hogy hát másokkal is megtörténnek hatalmas szerelmi bánatok és borzasztó tragédiák, akkor nekem is túl kell élnem ezt. És hogy végtelenül nyitottá tesz. Na, én ezt most egyre inkább érzem és élvezem, hogy nem csak az én igazságom létezik, hanem a könyvek megmutatják, hogy hányféle valóság és igazság és érzésvilág és gondolat van, és hogyha ezt tudatosítom, akkor remélem, hogy a mindennapokban is könnyebb megértenem más embereket, és azt, hogy nem biztos, hogy ugyanolyanok vagyunk és egyformák vagyunk. Úgyhogy nekem ez a legfantasztikusabb, ez a legjobb dolog az olvasásban.
Én akkor ezt egészíteném ki azzal, hogy ez a nyitottság ez számomra is nagyon fontos, tehát hogy azzal találkozni, hogy hányféle tapasztalat van a világon. Tehát most a Margó olvasókörben olvastunk tájvani szerzőt, ki tudja, hogy mikor fogunk eljutni Tájvánra, viszont találtunk egy iszonyú erős élményt, most egy finregényt fogunk olvasni. Ez nekem mindig fantasztikus volt, tehát úgy kinyílik a világ, és úgy utazhatunk akármerre, amit máshogy nem tudunk megtenni. A másik meg az valahogy tényleg ezzel az intimitással függ össze, amit az Anna úgy fogalmazott meg, hogy azért ez egy magányos dolog, de ez egy izgalmasan magányos dolog az az intimitás, hogy egyébként nem kell pszichológusra költeni a pénzt, mert folyamatosan a saját és mások problémáit kell feldolgozni, és nekem ez izgalmas. Tehát nem tudok úgy kinyitni egy könyvet, hogy az valamilyen formában ne rólam is a dolgaimról szóljon. Ez egy önző műfaj az olvasás.
Ez itt a Mezzoforte, az Új Hollámnet és a Mária Rádió egyik kulturális műsora. Mai adásunkban a korábbi műsorainkból válogattunk össze izgalmas, érdekes részleteket, mondatokat, ugyanis jövő hónaptól új névvel, új arculattal és kicsit más tartalommal jelentkezünk.
Mezzoforte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora.
Az első tapasztalatom a zenével az ilyen általános iskolai furia volt, meg amikor játszottam, meg ilyen más volt kazettákon, Guns N' Roses, meg ilyen klasszik rock, heavy rock, meg amikor meg nagyon elkapott ennek az egésznek a svungja, az pedig néptánc táborban, amikor lusta voltam táncolni, akkor meggyőztem a tanárnénit, hogy a Lehel bácsival inkább hagy tanuljak meg népi furujázni, és utána meg szüleimet hosszas évek nyavalgatás után megkértem, hogy hagyj kezdjek el gitározni, nálam ez így indult.
Valami hasonló sztorim van nekem is. Én azt hiszem, ilyen 6-7 éves voltam, amikor egyszer neten találtam egy videót Elvis Presleyről a Jailhouse Record, amikor tolják az egy csíkos szárkóba, és akkor így az így megfogott, és így tudtam, hogy valami hasonló dolgot akarok csinálni én is. És ahogy itt teltek az évek, így egyre jobban szerettem volna egy gitárt, de nagyon rossz jegyeim voltak. Rossz gyerek voltam, és nem kaphattam gitárt. De aztán olyan, szerintem ilyen 7.-6. körül aztán beért a nyaggatás, és akkor megkaptam az első akusztikus gitárt, és akkor megalapítottam az első zenekart Töri óra szünetében másnap. Rámutattam öt srácra a padon, hogy akkor ti vagytok a zenekarom.
És mi volt a nevetek?
R&R Bass.
Oh, wow.
Nagyon vagány volt. És akkor próbazónába lementünk próbálgatni, ezért nem hiszem, az első próbán én teljesen szabályosan féltem a hangzavartól, tehát hogy nagyon ijesztő élmény volt, és aztán ez így kicsit így elkopott, mindenki, mit tudom én, gimi irányába terelődött, de az így megmaradt, hogy akkor én ezt szeretném csinálni, és 2015-ben a Zenészapródon beírtam így a keresőbe, zenekarokat, milyen zenekarok keresnek embereket, és akkor én már basszusgitáron akartam tovább menni, és egy George Wake pont basszusgitáros kerestek, és hát megírtam, hogy nem tudok játszani a hangszerem, meg nincs is basszusgitárom, de hogy szeretnék jelentkezni a posztra, és akkor 2 hét múlva egy kölcsön basszussal lementem az első meghallgatásra, és akkor utána nem tudom, hogy nem volt-e más, vagy miért, de engem választották.
Veszek lenyűgöztet őket a Riders on the Storm.
Ja, igen, egy dolgot megtanultam eljátszani, a Riders on the Storm at the Doors-tól. Ezt így hangulás után így, mint egy kis Jolly Joker-el is lőttem, és akkor...
Végül pedig szól a Carson Comb a legújabb nagy lemezének lezáró száma, a Porszem. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hamarosan újra jelentkezünk.
Ez volt a Mezzo Forte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora.
Egy univerzum és 100 milliárd galaxis, ha el is tűz, hát ezekben maradsz is. Egy tejútrendszer és 100 milliárd csillag beleüvöltesz, végtelen visszhang. Egyetlen naprendszer és 9 bolygó, az egy helyben álló és örökké forgó, s földön egy bukóra kinyitott ablak az eredete ennek a zajnak. Emberek jönnek és emberek távoznak, emberi fájdalmat okoz a másoknak. Emberek nevetnek, emberek sírnak, emberek gyűlölnek, emberek bírnak. Emberek bátrak és emberek félnek, emberek öklüket rázzák az égnek. Emberek tiszták és emberek csalnak, emberek élnek és majd belehalnak. És egyedül távozom, kiskapukon vagy a díszbejáraton. Ha jártam, majd taxira várok, és kérdezi tőlem, hogy soha is menjünk, hát menjünk, ahol újjá lehet születtél. Kaktuszként, virágként, delfinként, cápaként, bálnaként, vagy éppen bálnavadászokként. Nem vagyok többé, és nem vagyok kevesebb, mi lehettem volna az itt áll előttetek. Pont olyan magas, és pont olyan kedves, pont olyan önző, és pont olyan rendes, pont olyan diplomát végül nem szerzett, pont olyan refrént írt, majd elfelejtett. S ha van Isten, akkor őt észre se vette, ha van Isten, akkor az őt is szerette. Én egyedül jöttem, és egyedül távozom, kiskapukon vagy a díszbejáraton. A járdám majd taxira várok, és kérdezi tőlem, hogy hová is menjünk, hát menjünk, ahol újjá lehet születtél. Kaktuszként, virág, gyerekként, delfinként, cápaként, bálnaként, vagy éppen bálnavadászokként. Hogy részesebb vagyok az élet csoda szép, és én örülök annak, hogy részesen láttam. Borszam vagyok évmilliárdok táblatában.